Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kuba kormánya közölte, hogy 553 foglyot enged szabadon, miután a leköszönő amerikai kormány bejelentette, hogy leveszi a karibi országot a terrorizmus támogató államok listájáról. Bruno Rodriguez, kubai külügyminiszter szerint Joe Biden elnök és az Egyesült Államok döntése jó irányba tett lépés, de az intézkedések megkésettek és korlátozottak. A döntést a havannai külügyminisztérium jelentette be, a katolikus egyház közvetítését és a pápa szenttévi felhívását kiemelve, Miguel Díaz-Canel elnök a napokban levelet is intézett Ferenc pápához az ügyben. Orbán Viktor január 20-án a magyar EU elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadás Budapesten, így nem lesz ott Donald Trump beiktatásán, tudta meg az Index Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtófőnökétől. Donald Trumpot a tavaly november 5-i elnökválasztáson választották meg ismét az Egyesült Államok elnökévé, beiktatása tehát a jövő héten lesz esedékes. Sikerrel zárult a gazdaságpolitikáról szóló 14. nemzeti konzultáció, amelyre 1.350.690 válasz érkezett, közölte Hídvégi Balázs. A 11 kérdésre elsöprő többségben 95-99% közötti arányban a kormányjavaslatai támogató válaszok születtek, ami azt mutatja, a semlegességre alapuló új gazdaságpolitika kapcsán nemzeti egyetértés van, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta, hogy a kormány megerősített támogatással vághat neki a 2025-ös évnek. A kormány 2025-ben a tavainál több forrás biztosít a Magyar Falu programra, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt mondta, elsőként a kis településeken működő civil szervezetek számára biztosítják a falusi civil alappályázati lehetőségét jelentős 5 milliárd forintos keretösszeggel. Felhívta a figyelmet arra, idén is lesz pályázat az 5000 fő lélekszám alatti települések önkormányzatainak infrastruktúra fejlesztésére. A falusicsok, az áfa visszaigénylés lehetősége és a most januárban elindult vidéki otthonfelújítási program mind felülről nyitott kerettel bír, erre is felhívta a figyelmet. Ismét nő a migrációs nyomás a magyar határon, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György kifejtette, tavaly a balkáni migrációs útvonalon egész évben érvényesült a kerítés terelő hatása a magyar és a szerb rendőri aktivitásnak is köszönhetően, de ami 2024-ben az év első 10 napjában 49 hatásértőt fogtak el, most ugyanebben az időszakban már 461-et. Idén eddig 23-an haltak meg közlekedési balesetben az utakon, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Azt írták, a múlt év azonos időszakhoz képest ez 9-szel több halálesetet jelent. A rendőrség a téli közlekedés veszélyeire is figyelmeztet. A bíró elfogultsága miatt új elsőfokú büntetőper lefolytatására utasított a Hableány kishajó Dunai katasztrófája ügyében a másodfokon eljáró fővárosi törvényszék. A Viking Sigyn szállodahajó több mint fél évtizede 2019 májusában a Margit híd közelében nekiütközött a Hableánynak, elsüllyesztette, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast eltűntként tartanak nyilván. Az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz importjának teljes betiltását csürgeti az Európai Unióban Lengyelország és további 9 tagállam. A Politico brüsszeli újság úgy tudja, a kezdeményezők nem csak a gázimportot szankcionálnák, a tiltás az orosz nukleáris hűtőanyagra is vonatkozna, ami érinthetné a Paks 2 projektet is. Csehország felkészült arra, hogy az orosz olajról átálljon a nyugati irányból érkezett használatára, jelentette be a cseh kormányfő. Petr Fiala kiemelte, országa 60 év után válik függetlenni az orosz barátság kőolajvezetéktől. Ide átérni a háborús gondolkodásmódra, jelentette ki a NATO főtitkár Brüsszelben a szervezet katonai bizottságának találkozója előtt. Ez azt jelenti, hogy további beruházások által még erősebbé kell tenni a szövetség védekező és ellenálló képességét, mondta Mark Rutte. Szavai szerint Oroszország kibertámadások, merényletek, szabotázsakciók és egyéb fenyegetések formájában megpróbálja meggyengíteni a demokráciát és elrabolni a szabadságot. Dél-Koreában 3000 rendőr jelent meg Yoon Suk-yeol elnök házánál, hogy őrizetbe vegyék. Az elnök kijelentette, hogy ugyan törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárás, de együttműködik a vérontás elkerülése érdekében. Az őrizetbevétel után azonnal meg is kezdték kihallgatását. Az elfogást az ellenzék üdvözölte, a kormánypárti frakció vezetője viszont igazságtalannak véli. Végül az időjárásról. Sokfelé zúzmarás költ képződik, erősen felhős borult lesz az ég a folytatásban. Számottevő csapadék nem hullik, csak szitálás, húszálingúzás, gyenge havazás fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk első felében Sztelló Gábor evangélikus lelkészre emlékezünk, halálának 50. évfordulója alkalmából. Majd beszámolunk a Magyar Vöröskereszt karácsonyi akciójának eredményéről. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Sztelló Gábor evangélikus lelkészre emlékezünk, aki halálának 50. évfordulója volt az idén. Eljöttünk egy kortársához, dr. Andrássy Andorhoz, aki 1933-ban született, és gyerekként ismerte Sztelló Gábort. Mégpedig úgy ismerte meg, hogy abban a gyermekotthonban lakott, amelyet ő alapított II. Világháború után, hogy otthont adjon azoknak a gyerekeknek, akiknek eltűntek a szülei, vagy meghaltak, vagy lebombázták az otthonukat, és egyedül maradtak. Tehát Andrássy Andort kérdezzük, hogy hogyan emlékszik ezekre az időkre. Hogyan is nézett ki az ország, milyen volt az általános állapot, milyen volt a környék itt Budapesten?
Hát a háború utáni helyzetről nagyon sok filmet lehetett látni. Lebombázott város, romhalmaz, újjáépítési helyzet, ellátottság nélküliség, élelmiszer hiány, ez mind jellemezte ezt az időszakot, és Sztelló Gábor akkor szembesült ezekkel, amikor még tulajdonképpen korábban, abban az időszakban, amikor itt a vészkorszak volt, és a holokauszt idejében a budapesti gyermekek számára menedéket tudott nyújtani a Svájci Vöröskereszt segítségével, aminek révén mintegy 2000 ember az, aki köszönhette azt, hogy túlélte ezt az időszakot, közöttük mintegy 1500-1600 gyerek is volt. De az ostrom elvonulásával a háború vége felé közeledett, akkor sok gyerekért jöttek, megcsapant a gyerekek létszáma, de maradtak még elég sokan, akiért nem jöttek, nem beszélve arról, hogy olyan gyerekek is előkerültek, akiknek nem ez volt a problémájuk, hogy üldözöttek voltak és menedéket kellett nyújtani, hanem egyszerűen csak kibombázták őket, hogy árván maradtak a háború következtében. Otthont kellett nekik biztosítani. És Sztelló Gábor akkor felvállalta ezt a feladatot, és létrehozott egy gyermekotthont, amelynek még a mentési időszakban is egy olyan ernyő szervezet volt, amelyik támogatta Sztelló Gábornak ezt a tevékenységét. Az a Jópásztor mozgalom volt, és ez a mozgalom fölvállalta ezt a kezdetben, 1945 tavaszán, hogy ez a gyermekotthon létrejöjjön. Sztelló Gábor akkor mintegy olyan 200 gyereknek tudott otthont adni, különböző korosztályokban, a legkisebbek ilyen óvodáskorúak voltak, amelyeknek, akiknek az épületét azt úgy hívták, hogy Napsugár, a következő korosztály az Ergalakban lakott, míg aztán a következő, most már közel 10 éves korosztály, a fecskefészekben, és a legidősebbek 12 utáni, annál idősebb gyerekek egészen 18-19 éves korig a Farkastanyán kaptak szállást.
És hogy történt ennek a 200 gyermeknek az ellátása? Egyáltalán kik voltak ott önökkel? Mit tettek? Hogy aludtak? Ki mosott önökre? És mit csináltak egész nap?
Hát ugye háború utáni időszak volt, Szélo Gábornak mindenek előtt az egyik legnagyobb problémája volt, hogy olyan nevelőket, gondozókat találjon. A kezdeti időszakban diakoniszák, az evangelikus egyháznak a segítői, akik kevesebben segítettek, de nagyon sokan voltak olyanok is, akik mint pedagógusok üldözöttek voltak a holokausz ideje alatt, és most ezután, az időszak után állásuk nem lévén örömmel vállalták ezt a feladatot. Tehát így alakult ki az, hogy a feladatokat hogyan oldották meg, az mindig éppen az adott körülményeknek volt megfelelő. A legelső időszakban az élelmiszerellátottság volt a legnagyobb probléma. Ugye a gyerekeknek maguknak kellett mindent megoldani, sőt, hát az épületeket is olyan állapotba kellett hozni, hogy lakhatók legyenek. A háború alatt volt, amiket épületeket istállónak használták a katonák, tehát ezek mind komoly mindennapi feladatot jelentettek. Hát aztán jött a következő dolog, hogy gyerekeket ugye tanítani kellene, akkor most már 45 őszén már be kellett iskolázni őket. A gyermek otthon megkapta az engedélyt, hogy saját maga gondoskodjon az oktatásról, tehát gyerekeknek nem kellett állami iskolába, vagy hát városban bent lévő iskolába bejárni, hanem megoldották. Ez egy átmeneti időszak volt persze, de ezt is meg kellett oldani. Nagyon gyakran az órák azok a szabadban voltak, mert nem volt megfelelő helység, hát amíg az idő ezt megengedte. Ugye a nagyobb gyerekeknél merültek fel a konfliktusok problémája, hiszen a gyermekek összetétele nagyon különböző volt, voltak olyanok, ugye éppen, mint mentettek, élték túl a vészkorszakot, és voltak olyanok, akiknek a családi háttere inkább az antiszemita légkört biztosították a gyerekeik számára, és ezek most összekerültek, az üldözők és üldözöttek leszármazottai lényegében, ugye gyerekekről van csak szó, nyilvánvaló, hogy konfliktus helyzetek kialakultak, és ezek ténylegesen az elején nagyon komoly összecsapások voltak. És ezt a Szélo Gábor sikerült ezt lecsendesíteniük. Azért volt erre lehetősége, mert meg tudta győzni a gyerekeket arról, hogy egy olyan korszakon voltunk akkor túl, amelyeken az ellenségeskedés, a gyűlölet volt a meghatározó viszonylat emberek között. És most viszont egy jövőt kellett építeni, és akkor el kellett felejteni a múltat, mert különben, ha csak a sérelmeket őrizzük meg, akkor ebből nem lesz egy összetartó közösség. És ez úgy tűnik, hogy abban a korosztályban, ahol ezt az egészet föl tudták mérni ésszel, és már voltak olyan értelmesek, hogy az egész háborús helyzetet föl tudták mérni, meg az egész viszonylatrendszert, úgy gondolta, hogy egy olyan megoldást, szervezeti megoldást választ, amire példa volt már Amerikában is, meg volt az Oroszországban is, a Szovjetunió kezdetén, hogy egy önszerveződése legyen a gyermekeknek, de valamilyenféle önkormányzatiság alakuljon ki közöttük. Ők szabják meg az életjük rendjét, mert akkor feltehető, hogy be is tartják őket, mert hiszen egymástól kérhetik számon, és ez csak úgy működik, hogyha mindenkinek van kötelessége, de van valami funkciója, van felelőssége is. És ez az ötlet, ez úgy valósult meg, hogy a gyermekek ötleteinek az összegzésével egy olyan államnév alakult ki, amit manapság is még használnak különböző intézményekre, ilyen a Gaudiopolis név, ami ugye egy latin és egy görög szó összetétel, és azt jelenti, hogy örömvárosa. És ezen belül egy önkormányzatiság alakult ki. Ez egy városállamszerű szerveződés volt, ahol volt államelnök, volt miniszterelnök, voltak miniszterek, az egységek, azok a hálószoba egységek voltak. Minden hálószobának volt egy néptribúnja, akinek a döntéseknél adott esetben vétójoga volt, úgy, mint a görög demokráciában, és kezdetben nem volt kodifikálva az, hogy milyen rendszerint történjen az élet, de ennek következtében az a kormány meg is bukott demokratikus választással egy második kormány, akkor már született egy megfelelő notifikáció, amelyekben le volt írva a szabályok, törvénykönyv volt. Az államnak a mondhatni a célkitűzése, azt is lehet mondani talán, hogy az alkotmánya, az úgy hangzott, hogy Krisztus evangéliumának szellemében társadalmi korlátokat megszüntetve, önálló, öntudatos, önismeretre és önbírálatra törekvő, gyakorlatilag ügyes, elméletileg képzett magyar embereket nevelni. Ez a célkitűzés szerepelt minden állampolgársági könyvön is rajta, amelyik állampolgársági könyv nem csak azt igazolta, hogy az illető Gaudiopolis állampolgára, hanem azon belül mindenféle tevékenységnek az igazolása is benne volt, műhelymunkák, a közösség érdekében végzett különböző munkák igazolása is ebbe az állampolgársági könyvbe került bele.
Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még, senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj, ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs taps, nincs fény, éjszaka lett a legvégén, semmi se kell, így van jól, nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj, ahogy föl a lombok alatt, ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol haza a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, a néma hegy oldal is újra beszél. Valahol gyönyörű Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal újból játszani kezd, és jönnek a hírre a rongyos fáradt emberek. Valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár.
Láttam fotókat Gaudiopolisról, tehát előre a gyermekállamról, meg leírásokat is olvastam, és azokban szerepelt, hogy dolgoztak a gyerekek, különböző munkákat végeztek. Tehát kik tanították önöket ezekre a mesterségekre?
Voltak megfelelő szakemberek persze, volt szabóműhely, volt asztalos műhely, volt úgy hívták, hogy szlöjd műhely, a szlöjd az egy észak-európai szó, és az mindenféle csecsebecse készítés jelentett, díszek, ilyesmik. Élni kellett, és ha ennyi gyerek van, ott ugye a ruhanemek kellőképpen elhasználódnak, ezeket javítgatni kellett, úgyhogy szabóműhely ezért volt. De a munka itt tulajdonképpen nem úgy volt, hogy gyerekek dolgozzanak, mert hogy ez a nevelésnek egy eszköze, hanem ez úgy merült föl, hogy erre volt szükség. Tehát a szükség teremtette meg azt, hogy a gyerekeknek dolgozniuk kellett. De ez önmagában a munka, az nagyon, nagyon fontos közösségteremtő tevékenység. A közös elhatározással például futballpályát építettünk, ami ugye nem volt, mint elő és elkötelezettség, nem a szükség hozta, hanem azt, hogy a gyerekek akartak focizni, tessék, építsék meg maguk. És mindenki kivette a részét ebben, és ha valaki ismeri ezt a helyszínt, az Jánoshegynek az oldala, ez egy meredek oldal, tehát ott egy vízszintes futballpályát kiépíteni nem volt egy nagyon gyerekjáték, de ezt megcsináltuk. A téli időben fűteni kellett. Nem volt más, meg kellett tanulni, hogyan lehet a fát kivágni, mert ezek a nagy épületek olyan területen álltak, ahol kvázi erdőnek egy része volt. Tehát innen ki tudtunk vágni fát. Meg kellett tanulni, hogyan kell egy fát kivágni, és odáig elvinni, hogy abból tűzifa legyen, és így tovább. Tehát a munka az részét képezte a mindennapi életünknek. De természetesen a tanulás az is egy nagyon fontos dolog volt. Szépen beosztottuk a napot.
Hogy zajlott egy napjuk? Onnantól, hogy reggel ébresztő volt, hány órakor ébredtek?
Ilyen részleteket természetesen nem emlékeztetek már ennyi év távlatából. De az igen, hogy az étkezés az mindig közösen volt a nagy ebédlőben. Ugye most én egy olyan épület életéről tudok beszélni, amelyikben én vettem részt. Ebben is nyilván a reggeli elkészítésében, a föltállalásban, a rendrakásban, ilyesmiben mind részt vettünk. Az első évben az iskola az a helyszínen volt. Tehát ez még ugye a 45-46-os tanév, ez még nagyon a háború következményeit viselte magára, úgyhogy nem lehetett megoldani, hogy a gyerekek lejárjanak a városba, iskolába. Viszont a 46-47-es év az már mindenképpen igen. És akkor persze az volt, hogy időben el kellett indulni, együtt mentünk le a villamoshoz, és mentünk az iskolába. Budán volt a gimnázium, ahova mi jártunk. Viszont a fiatalabbaknak megvolt az engedélye, hogy ott az intézeten belül jöjjön létre egy általános iskolának megfelelő intézmény.
Ön a Farkastanya nevű részén lakott az otthonnak. Négy helyen voltak ezek az épületek, egymástól nem túl távol, és az volt Sztélo Gábornak a főhadiszállása. Hogy emlékszik rá?
Én inkább úgy mondanám, hogy a lakása. Sztélo Gábor részt is vett mindenen, de nagyon-nagyon sok tennivalója volt. Az egész életet kellett igazából megszerveznie. Ennek a hátterét, a biztosítás, ez a sok gyereknek minden alapvető szükséglete, az ténylegesen meglegyen. Igyekezett valahogy úgy megoldani, hogy ha nem is család jelleggel, de hogy ilyen hálószoba közösségeknek legyen egy-egy olyan anyapótló nevelőjük, akik kvázi egy kicsikét, hát érzelmi vonatkozásban is adnak valamit a gyerekeknek. Hát volt egy ilyen szempont is természetesen. Szó volt a tanulásról, minden nap volt egy úgynevezett szilencium, amikor csendbe kellett lenni, és az a tanulás számára volt fenntartva. Meglehetősen szabad élet folyt, Sztélo Gábor nem szólt bele a részletekbe. Megengedte és engedte, hogy a gyermekek a saját maguk által megszabott rendszerbe éljenek, és annak feleljenek meg.
Ön 1949-ig élt az otthonban, utána hazament az édesanyjához, és 1950-ben államosították az otthont. Továbbra is felkérték Sztélo Gábort, hogy vezesse, de ő nemet mondott, mert tudta, hogy ilyen körülmények már nem lesznek. Tehát utána tud-e a sorsáról?
Sztélo Gábor ezt követően elkerült és szegédlelkészi pozícióba helyezték egy kezdetben valahol a bécsi kaputéri lelkészségen, aztán utána Kőbányán valahol. Ezek azok az évek voltak, az 50-51-52-es évek, amik nagyon kemény évek voltak, a Rákosi éra évei ezek, amikor nagyon sok megszorítás volt, és amikor a középosztálynak egy jelentős részét a városokból átnevelés céljára kitelepítették. Ez a kitelepítési időszak volt, amikor őket vidékre helyezték, egy-egy akármilyen melléképületbe bezsúfolták a családot, mindenüket otthon kellett hagyni, és ott élni. Sztélo Gábor akkor is megtalálta azt a módot, hogy hogyan tud segíteni rajtuk. Szerzett egy oldalkocsis motorkerékpárt, és azzal járta a vidéket, hogy segítsen azoknak, akik oda kikerültek, hogy ellássa őket olyasmivel, amikre éppen szükségük volt. Tehát nyilván ez az ő saját maga a kezdeményezésére, és nem egy egyházi feladatként látta ezeket. Aztán később, amikor az állam úgy gondolta, hogy csak teher számára az, hogy a mentálisan sérült gyermekek élet lehetőségeit biztosítsa, akkor ezt megpróbáltak szervezni az egyházaknak. Így az evangélikus egyház is ilyen helyzetbe került, és Sztélo Gábor vezetésével megalakult egy intézmény, ami ma is létezik, Sarepta névre hallgat. A Hüvösvölgyben van ez az intézmény, ahol részben mentálisan sérő gyermekek vannak, és részben pedig idősebb emberek. Sztélo Gábor ezt vezette 1961-ig. 56-ban a forradalom idején a családja, még egy felesége volt itt, és két gyermeke, egy fiú és egy lánygyermeke, ők kimentek Svájcba. Sztélo Gábor maradt és végezte a feladatát. 1961-ben lehetőséget kapott arra, hogy meglátogassa a családot. Kint Svájcban, még mielőtt lejárt volna az útlevele, kapott szívinfarktust, nem halt meg, de olyan beteg lett, hogy az orvosai nem engedték haza, úgyhogy kénytelen volt kimaradni, és ott lelkészként működött tovább. 1972-ben, úgy tudom, akkor kapta meg a világ igaza kitüntetés díjat, ami azok számára adható, akik mentettek zsidó embereket a holokausz ideje alatt. 1974-ben hunyt el Svájcban.
Odakint most szörnyek járnak, betakarnak, bújj most el. Az a baj, hogy nőnek az árnyak, feketén a falról néz a félelem. Árnyék a félelem, hát fogd erősen a két kezem, és holnap játszhatsz majd velem. Maci végre alszik szépen, most is jókat álmodik éppen. Tüze ó, a homlokod érzem, apa tudja, várod őt, hát visszajön. Biztos, hogy visszajön, és akkor aztán majd lesz öröm, a szomszéd lány is visszajön. Lenne reggel már. Nem szabad félni, nem szabad. szabad félni, nem szabad félni, nem szabad félni. Odakint még szörnyek járnak, nem akarnak tűnni az árnyak. Téged most a csillagok várnak, ne felejtsd el, aztán mondtad, hogy szeretsz. Azt mondtad, úgy szeretsz, mint senkit még a fiam lehetsz. Hát így lesz már, és végül.
Életművét dr. Andrássy Andor tovább gondozza, létrehozta a Stélo alapítványt.
Mielőtt az alapítványról szót ejtenénk, annyit meg kell említeni. Stélo Gábor 1961-es Svájcba menetelje alkalmával ott kint megírta a visszaemlékezéseit. Ezek az írások aztán összefoglalást kaptak egy könyvben, amit Bozóki Éva szerkesztett, és 1984-ben jelent meg először azzal a címmel, hogy Isten kezében. Ez azóta több kiadást megért. Ez egy erőteljesen szerkesztett változata volt a Stélo Gábor kéziratának. Ezt a szöveget aztán két nyelvre is fordították, angolra és német nyelven is hozzáférhető. 2-3 évvel ezelőtt az eredeti kézirat alapján egy teljes, komplett változata került kiadásra a Magvető kiadó gondozásában, Tények és tanúk sorozat keretében, ami az a címe lett, amit Stélo Gábor is a visszaemlékezéseinek adott, hogy 365 nap. Ebben összefoglalja mindenek előtt a holokauszt mentési időszaka alatti történéseket, amelyek 1944 tavaszától 45 tavaszáig terjed, ez a 365 nap, de van egy része is, összefoglaló része, ami az ezt követő időszakra emlékszik vissza. Tulajdonképpen több olyan mű került napvilágra, ami ezzel az egész Stélo tevékenységgel foglalkozik. Merényi Zsuzsanna pedagógusnak jelent meg könyve, Stélo Gábor a gyermeknevelő címmel. Visszaemlékezések vannak, vannak olyanok, akik részt vettek a mentési időszakban. Az egyik, Stiasznyi Éva visszaemlékezése egy olyan háztörténetéről, amelyikről előbb említés történt, hogy a mentések során ez a gyermekek befogadására szolgált. A címe Háborúban, békességben. Több film született ebben az időszakban, mind dokumentumfilm, mind pedig játékfilm, Gaudiopolisról is dokumentum és játékfilmek is készültek. Ami az alapítványt illeti, miután az első kiadása megszületett az Isten kezében című könyvnek, ami a Stélo Gábor visszaemlékezéseit tartalmazza, akkor azok, akik Stélo Gáborral kapcsolatba kerültek, kezdtek összejönni. Mondhatni rendszeres összejövetelek formájában évente kétszer-háromszor összejöttünk, és az egyik ilyen összejövetelnél a 80-as évek vége felé merült fel, hogy ne csak emlékezzünk, ne csak beszéljünk ezekről a régi dolgokról, nosztalgiázzunk egy kicsit, hanem tegyünk is valamit Stélo Gábor szellemében. És így alakult meg az Stélo Gábor Gyermek és Ifjúság Segítő Alapítvány, aminek 7 alapító tagja volt, ezelőtt 33 évvel, azaz 1991-ben kaptuk meg az engedélyt rá, és a papírok akkor készültek el, tehát azóta létezik és él ez az alapítvány. Még megpróbált egyrészt ennek a feladatkörnek megfelelni, hogy életkezdő fiatalok, mégpedig állami gondozásból kikerülő életkezdő fiatalok támogatását próbáltuk az anyagi lehetőségeink keretén belül megoldani. A másik feladatkör pedig, hogy a Sztélo Gábor által képviselt szellemiséget próbáljuk terjeszteni, és amennyire lehet megvalósítani a jelenlegi körülmények között. Jelenleg már csak két alapítótag létezik. De működünk, és ebben az évben, mint Sztélo Gábornak szánt emlékév, ugye a Szalannak 50. évfordulója kapcsán, több rendezvény keretében emlékezünk erre vissza. Ami most még következik ebben az évben, az a november 12-én megnyíló Sztélo Gábor kiállítás az Evangélikus Múzeumban Budapest Deák terén.
Tehát ön 4 évig volt ott, és sok mindent átélt. Egyetemet végzett, fizikusként dolgozott, és mi az, amit onnan hozott?
Ennek példájaként hadd említsem meg, hogy született egy olyan könyv, aminek szerkesztője lehettem. Sztélo gyerekek voltunk a címem, ezelőtt jelent meg a könyv, amely követi, mint egy 30 Sztélo gyereknek az élettörténetét, amelyikben azt próbáltuk követni, hogy mi volt az a helyzet, milyen volt az a helyzet, ami őket arra kényszerítette, vagy kényszerítette, hogy Sztélo Gáborral kapcsolatba kerüljön, akár a holokauszt ideje alatt, üldöztetés alatt, akár későbbiekben a gyermek otthoni időszak alatt. A másik ilyen feladat volt, milyen kapcsolata, hogyan látták ők Sztélo Gábor tevékenységét, és a harmadik szakasza, ami kinek az életében fölmerült, hogy mi volt az, amit magával vihetett ebből az időszakból, és hogy vajon az élete további során lát-e valami olyasmit, ami ehhez az időszakhoz köti az ő életét, az ő szemléletét. Hát itt érkezek el ahhoz a kérdés megválaszolásához, hogy én, ha lehet azt mondani, hogy közösségi emberré formálódtam, akkor azt tudom kijelenteni, hogy ez így volt. Azóta is állandóan szervezek, nem véletlen, hogy az alapítványnak egyik alapítója vagyok, nem véletlen, hogy én tartom a kapcsolatot az amíg élő Sztélo gyerekekkel. Ez a legnagyobb hozadéka. A másik az, hogy teljesen belém ivódott az a szemlélet, hogy az embereket nem különböztetjük meg egymástól olyan külső jegyek szerint, vagy származási jegyek szerint, amelyekről az illetők nem tehetnek, hanem mindenkit egyformának, egyenlőnek, egyenlő jogúaknak tekintjük. Diszkriminációmentes ítélethozatalra, megítélésre tanított bennünket Sztélo Gábor példája, és ez számomra teljesen természetes, és ez különösen a mai világban, ahol a gyűlölet és ennek eredményeként az ellenségeskedés és a háborúskodás az megint nagyon napirendre került, hogy a szeretet mint alapvető viszonylat az emberek között. Ha most visszautalok arra a jelmondatra vagy célkitűzésre, amit a Gaudiopolis megfogalmazott, ugye úgy kezdtem, hogy Krisztus evangéliumának szellemében társadalmi korlátokat megszüntetve. Itt ebben benne van a Krisztus evangéliumának a szelleme, ami annyit jelent, hogy a szeretet szellem, az új szövetség az erről szól. Az emberek megértése, elfogadása szemben a megkülönböztetéssel, a hátrányos helyzetbe hozással, végső soron a gyűlölettel. A második ugye, társadalmi korlátokat megszüntetve, ami annyit jelent, hogy egyenlőnek feltételezzük egymást. És hogy ezeket a célkitűzéseket talán nem a jelmondatnak a megértéseként, hanem az ottani 4 év alatt eltöltött időben szerzett benyomásaim és neveltetésem az, ami igazából a háttérben volt. És ennek köszönhetem azt, hogy most én ennek megfelelően próbálok élni.
Most készül újabb munkával?
Hát jelen pillanatban folyamatban van a Szélő gyerekek voltunk című könyvnek a német nyelvű kiadása. A másik az, hogy kiegészítés születik meg. 3, illetve 4 további eset az, akivel annak idején nem tudtunk interjút csinálni, nem tudtuk követni az életútjukat. Azokat most még be tudjuk tenni, az, hogy ez hogyan történik. Ez nyilván nagyon könnyen úgy megy, hogy ha e-könyvet csinálunk belőle, tehát az e-könyv készítés a következő feladat, akkor ehhez természetesen nagyon egyszerűen lehet csatolni további eseteket és további történeteket.
Dr. Andrássy Andorral beszéltünk, aki Sztélo gyerek volt, vagyis a Sztélo Gábor által alapított gyermekotthonban élt 1945-től 49-ig. Császi Erzsébetet hallották.
Több mint 1 millió forint pénzadomány érkezett a Vöröskereszt által működtetett Szeretett Süti gyárnak köszönhetően Miskolcon. Emellett sikeres volt a szervezet cipős doboz akciója, és tartós élelmiszerből is több adomány érkezett, mint az azt megelőző esztendőben. A részletekről Grubert Roland, a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatója adott tájékoztatást.
Nem csak az adományozási szokások és az adományozási kedv változik, hanem az adományozásnak a lehetősége is egy kicsit beszűkül, hiszen ugye, ahogy azt láthattuk, a decemberi időszakban azért nagyon sok gyűjtőakciót szervezett a Vöröskereszt is, ezek különböző áruházakban voltak, ahol tartós élelmiszereket gyűjtöttünk, vagy valamilyen higiénis eszközöket. Ez a januári időszakban nincsen meg, ez általában valamilyen akciójelekhez kötődik, van olyan, hogy a tanszergyűjtés van augusztus végén, az augusztus végi időszakban, vagy ha valamilyen rendkívüli esemény történik, egy természeti katasztrófa, vagy egy pár éve, ugye, amikor elkezdődött a fegyveres konfliktus a szomszédos országban, akkor mind-mind ilyenek történnek, és ilyen akciókat szervezünk, illetve van az adventi időszak, ami valóban egy kicsit jobban kinyitja mindenki szívét, és mindenki egy picit a lehetőségéhez mérten szeretne többet segíteni. Ehhez szervezünk különböző olyan lehetőségeket, amelyek például az áruházi gyűjtés is egy ilyen lehetőség, de egy ilyen lehetőség a Szeretett Süti Gyár is, amely nem elsősorban adománygyűjtő, illetve adománygyűjtő akció is, de közösségépítő és közösségszervező, egy közösségi program is, és számos olyan munkahely, baráti társaság, különböző oktatási intézmények vannak, akik ilyenkor valamilyen önálló gyűjtőakciót kezdeményeznek, nyilván velünk egyeztetve, és utána azokat az adományokat a Vöröskereszten keresztül szeretnék eljuttatni a rászorulóknak. Tehát ugye a magánszemélyek, az emberek, akik ugye lehetőséget kapnak, hiszen látják, szorulapozunk egy bevásárlóközpont bejáratánál is, felhívjuk a figyelmet, vagy valami a médiából hallják ezt a lehetőséget, akkor esetleg úgy készülnek, hogy ott fognak segíteni. Az nagyon ritka esemény. Van olyan is természetesen, aki magánszemélyként egy random napon áprilisban is szeretne behozni valamit a Vöröskereszt irodájába, vagy intézményébe is be is hoz, vagy pénzt, vagy valamilyen tárgyi adomány, de ez nagyon ritka. Nyilván ilyenkor a ünnepkörhöz kapcsolódóan segítenek a magánszemélyek, és hát vannak azok az adományozóink, akik pedig rendszeres adományozók, mi így hívjuk őket, valamilyen olyan cégek, akik havonta rendszeresen, vagy negyedévente rendszeresen segítenek, vagy egy-egy olyan kiemelt programot támogatnak, amit folyamatosan az egész évben támogatásukról biztosítanak. Ez is egy nagyon fontos, hiszen azt tudnunk kell, hogy ugye aki rászoruló valamilyen szempontból, nem csak decemberben rászoruló valószínűleg, hanem az évnek a többi időszakában is, és a többi időszakban, tehát az év egyéb időszakaiban is segítségre szorul, és nekünk pedig segítenünk kell nekik. Az adventi időszak az egy pont a gyűjtőakciók miatt egy nagyon kiemelt időszak a vöröskeresztes munkának, vagy a vöröskeresztes feladatoknak. Értem ezt egyébként az intézményi ellátásainkra is, tehát a hajléktalanokat gondozó központban is, ott nem csak az adventi időszak miatt, hanem a évszak miatt is, tehát nyilván jóval hidegebb van, mint a nyári időszakban. Ott ezt krízis időszaknak hívjuk, ami már november elejétől elindult, tehát ott már egy kiemelt időszakban érkezünk eleve az adventi ünnepkör elé, és az idei évben is azt mondhatom, hogy sikeresek voltak. Országos szinten is több tartós élelmiszer gyűjtöttünk a Hipermarket áruházláncban, akivel évek óta együttműködünk, de tartottunk egy olyan áruházláncban is gyűjtést, ami hát egy másik fajta, gondolom a nevét nem mondhatjuk ki. Az is rendre jól sikerül. És itt Miskolcon, hát most már nem is tudom hány éve, talán 7-8 éve a Szeretett Süti Gyár az, ami egy rendkívül emblematikus, azt gondolom, hogy az adventi Miskolc város adventi programjaiba is úgy beépült, hogy nagyon sokan ismerik, nagyon sokan szeretik, és mindig ott vagyunk. Ez egy különösen fontos, ez egy pénzadománygyűjtő akció, ugye arról szól, hogy különböző munkahelyi vagy baráti társaságok eljönnek, ott mézes kalácsokat sütnek, és ezt kínálják a vásárba a kilátogatóknak, ők pedig ebből vöröskesztes persekbe pénzt gyűjtenek, tehát kvázi ilyen becsületkasszával megkóstolják, támogatják, valaki nagyon szereti azt a süteményt, ez több mint 1 millió forintot tudtunk körülbelül 3 hét alatt vagy 4 hét alatt összegyűjteni. Ez is nagyon fontos, hiszen ugye a pénzadomány az abból a szempontból a legfontosabb, vagy a legjobb, hogy ott mindig azt lehet vásárolni éppen, amire szükség van, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, 100 kilóval több liszt jutott a csomagokba, akkor is ugyanannyi lisztet teszünk, hiszen nem kell valakinek 15 kiló liszt, csak 3, úgyhogy a pénzadomány az nagyon fontos.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Folytatjuk a keresztény imádság fajtáiról szóló elmélkedésünket. Ma a dicsőítő, a felajánló és az engesztelő imáról lesz szó. Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A dicsőítő imádságban a Istent azért dicsérjük, ez a legtökéletesebb imaforma, mert van. Nem a különböző ajándékaiért, jó téteményeiért, hanem azért, mert az Isten Isten. Ez teljesen önzetlen imaforma, önmagáért énekli Istent, és azért dicsőíti őt, mert van, ismételten. Dicsőítő imák a Szentírásból bőségesen vannak, de az Efezusi levél Isten dicsőítő himnusza az első fejezetben, a Kolosszei levél Istent és hát főleg Krisztus dicsőítő himnusza ugyancsak az első fejezetben, a Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 6-tól a 11. versig terjedő rész, aminek az a lényege, ami az egész életünk célja és lényege kell, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ezt hirdessék a mennyben, a földön, az alvilágban, az egész földkerekségen. Dicsőítő ima, a Szent Háromság dicsőítése, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A liturgiában a glória, amit nem csak a szentmiség alkalmával, hanem otthonainkban is nyugodtan imádkozhatunk, különösen közösségben, családként, gondoljunk például a karácsonyra is, de a vasárnapokra is, és ha lehet hétköznap is, de egyénileg magányunk keserűségét is megédesíthetjük azzal, hogy Istent magasztaljuk. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Nem csodálatos ez, testvéreim? És hát ott van a szűzanyának a dicsőítő, magasztaló imája, mely az egyház esti dicsérete, vesperása, vecsernyéje is lett. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Közbevetőleg mondom, az a keresztény ember, az az igazán hívő ember, aki kegyelmi életet él. Az él kegyelmi életet, aki folyamatosan növekedni, gazdagodni akar, felnőtté, éretté válni, és egyesülni Istennel, már itt a föld életben. Erre adnak nekünk példát, és ezért adnak nekünk segítséget a szentek, hogyha közbejárásukat kérjük. Folytatva még az imaformákat, ott van éppen a dicsőítést, folytatva a felajánlás, hogy felajánljuk magunkat személyesen, a házasságunkat, a családunkat, az Isten szolgálatára. Történhet ez úgy, hogy Jézus Krisztus szolgálatára például a szűzanya által, vagy felajánljuk magunkat a szűzanyának, szűzanyám szeblőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom és szentelem magamat, neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőmet és mindenemet, amim csak van. és természetesen a Szent Háromság egészének is felajánlhatjuk magunkat. Az engesztelés pedig azt jelenti, hogy mi bűnösök sokszor arra gondolunk, hogy imádkozunk a bűneink bocsánatáért, kérjük a Jóistent, de az engesztelésben mások bűneiért imádkozunk. Persze emellett vállalatunk böjtöket, önmegtagadást, de végezhetünk imákat. És itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy mi van akkor, hogyha nincs kedved imádkozni. 11. Kelemen imáját hadd tegyem közkincsé a tisztelt rádióhallgatók számára. Amikor valamiért nehezedre esik imádkozni, esetleg bár neki készülsz az imádságnak, oda térdelsz vagy odaülsz, és mégsem jönnek szavak az ajkadra, akkor megpróbálkozhatsz 11. Kelemen pápa 1721-ben írt imájával. A kötött imák, melyekből bőven áll rendelkezésünkre, egyébként is nagyon serkentőek lehetnek, növelhetik bennünk a vágyat, hogy jobban Istenbe ágyazottan éljünk, és ha kötött imákat ismerünk, és minél többet tudunk is mondani, saját szavainkkal is könnyebben tudunk majd imádkozni. 11. Kelemen pápa imája a keresztény élet számos területét, fontos tárgykörét érinti, akár reggeli imádságként is mondhatjuk. Uram, hiszek benned, növeld a hitemet, bízom benned, erősítsd meg bizalmamat, szeretlek, add, hogy egyre jobban szeresselek, bánom bűneimet, erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok után a legvégső célom, dicsérlek téged, szüntelen segítőm, szólítalak, szerető védelmezőm. Vezess bölcsességeddel, fenyíts meg igazságosságodban, vigasztalj meg irgalmasságodban, védelmez erőddel. Felajánlom neked, Uram, gondolataimat, rád irányuljanak, szavaimat te rólad szóljanak, tetteimet tükrözzék irántad való szeretetemet, szenvedéseimet viseljem őket a te nagyobb dicsőségedre. Azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod, úgy, ahogy te akarod, addig, ameddig te akarod. Uram, világosíts meg értelmemet, erősíts meg akaratomat, tisztíts meg szívemet, tegyél szenté engem. Segíts megbánni múltbeli bűneimet, és ellenállni a jövendő kísértéseknek. Segíts emberi gyengeségeim fölé emelkedni, és megerősödni kereszténységemben. Add, hogy szeretni tudjalak, én Uram, én Istenem, és hogy annak lássam magam, ami valójában vagyok. Zarándok ebben a világban, hiszen ugye szent évben vagyunk. A Ferenc pápa által meghirdetett remény zarándokai szent évben, jubileum évben. Zarándok vagyok, keresztény, akinek tisztelnie és szeretnie kell azokat, akikkel kapcsolatba kerül, akikért felelősséget visel, barátaimat és ellenségeimet egyaránt. Segíts, hogy szerítséggel úrrá legyek a dühön, nagy lelkűséggel a kapzsiságon, lelkesedéssel a kedvetlenségen. Segíts, hogy magamról elfeledkezzem, és kinyújtsam a kezem mások felé. Tégy körültekintővé a tervezésben, bátorrá a kockázatvállalásban. Tégy türelmessé a szenvedésben, szerényi a jó módban. Tégy figyelmessé az imában, mértéktartóvá az evésben, ivásban, szorgalmassá a munkában, kitartóvá a jó szándékban. Legyen tiszta a lelkiismeretem, a magaviseletem hibátlan, a beszédem fethetetlen, az életem rendezett, segíts észrevenni gyengeségeimet. Add, hogy megbecsüljem irántam való szeretetedet, megtartsam törvényedet, és végül eljussak az üdvösségre. Taníts meg rá, hogy ez a világ elmúlik, hogy a valódi jövőm a mennyország boldogsága, hogy földi életünk nem sokáig, az eljövendő élet pedig örökké tart. Segíts, hogy az ítélettel való illő félelemmel, de a jóságodba vetett nagy bizalommal készüljek a halálra, vezess biztosan át a halálon a menny végtelen örömébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava